Köszönjük édesatyánk a Te ígédet, mert mindig, amikor a Te ígéd megszólal, akkor világosság támad. Köszönjük, hogy mindig azt mutatja meg nekünk, hogy mi a Te szempontod, ami gondolkodásunkkal, életünkkel kapcsolatban. Köszönjük, hogy mindig kétféleképpen szól. Aki már a Tiéd, az tanítja arra, hogyan éljen, hogyan végezzel a küldetését, akinek a lelke még nem a Tiéd, az pedig szólongatja, megvilágosítja számára, hogy mi a különbség a hozzád tartozás és a tőled távol való élet között. Köszönjük, hogy mindig is így volt. Hogy egyszerre szólítottad meg a Tiédet és azokat, akik még távol vannak. És azok, akik távol vannak, egyszer lesznek közelvalókká, mert a Te lelked munkálkodik. Köszönjük, hogy még a kimondott ige, a megszólaló szó előtt ott jársz, Jézus Krisztus, és munkálkodsz a szívekben. És köszönjük azt a biztos tudást is, hogy tudhatjuk, Te fejezed be a Te munkádat. Így kérünk, hogy szólj most hozzánk, teremts új életet, ha kell, teremts világosságot, taníts bennünket Jézus Krisztusért. Amen. Isten igéjét a mai igeként olvasom, Apostolok cselekedetei 8. rész, az 5. verstől a 12. versig, így szól Isten igéje. És Filip lemenvén Samária városában prédikálja valanékik a Krisztust. A sokaság pedig egy szívvel és lélekkel figyelmeze azokra, amiket Filip mondott, halván és látván a jeleket, melyeket cselekedik. Mert sokakból, kikben tisztátalan lelkek voltak, nagy hangon kiáltva kimenének. Sok gutóütött és sánta pedig meggyógyula. És lőn nagy öröm abban a városban. Egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt, és elámította Samária népét, magát valami nagynak állítván. Kire mindjárt figyeltek, kicsintől nagyig mondván, ez az Istennek ama nagy ereje. Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át ördögi mesterségekkel elámította őket. De miután hittek Filipnek, aki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedőnek, mind a férfiak, mind az asszonyok. Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária bevette az Isten igéjét, elküldték azokhoz Pétert és Jánost. Így mikor lementek, könyörögtek érettük, hogy vegyenek szent lelket. Mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor kezeiket rájuk vették, és vőnek szent lelket. Eddig Isten igéje. Ezt a evangelizációs eseményt megelőzi a jeruzsálemi gyülekezetnek az üldözése a gyülekezet történetének a nagy folyamatában. Tulajdonképpen ez teszi lehetővé azt, hogy elinduljon a misszió Samária felé. Amikor gyakorlatilag elindul az üldözés, és ez olyan erővel érinti meg a gyülekezetet, hogy sokan kényszerülnek arra, hogy tovább menjenek, ne maradjanak Jeruzsálemben, mert szép lassan ellehetetlenedik ott az élet a keresztény hívők számára. És ez az a pillanat, amikor tulajdonképpen beteljesedik az, amit Jézus így parancsolt, hogy menjetek el, hirdessétek az evangéliumot, mégpedig Jeruzsálemtől kezdve, Júdeán át, Samárián, egészen a világ végéig. Különös ez a sorrend, ahogy Jézus ilyen koncentrikus körök szerint felállítja a munkának a menetét, hogy kezdődik először Jeruzsálemben, folytatódik Júdeába, először a zsidók felé fordul az evangélium, később belép Samáriába, majd ezt követően egészen a világ végéig folytatódik a misszió. És amikor Samáriát mondunk, akkor egy nagyon nehéz helyzetben lévő területet említünk és népet, mert ez a nép, a samáriai nép egy keveredett, teljesen összekevert vallású és etnikailag is keveredett nép volt. Tudjuk azt, hogy Samária az északi országrésznek volt egy időben a főváros nagyon hosszú ideig, és miután az északi országrész elesik, és az asszírok elviszik fogságba az északi országrész 10 törzsét, akkor tulajdonképpen megtörténik ennek a 10 törzsnek a teljes megsemmisülése. Nem hasonlítható ez ahhoz, ahogy Júdával történt a déli országrész népével Babilonban, mert ott a babiloni uralkodó egy egészen humános dolgot vitt végbe velük, hogy egy helyre letelepítette ezt a népet. Asszíria nem itt tett, Asszíria az egész népet szanaszét össze-vissza mindenféle különböző pontokra a birodalmon belül elhurcolta a népet, és más és hagyott is népet az északi országrészben, és utána pedig máshonnan hozott különböző népeket be, tehát összekeverte tudatosan a népességet. Egy teljes asszimiláció történt meg az északi országrészben. Éppen ezért ugyanakkor a samáriaiaknak is volt egyfajta szentírásuk, bele volt javítva egy csomó helyen. A lényege az a két népnek, a zsidó népnek és a samáriának a kapcsolatában, hogy kibékíthetetlen ellentétben vannak. A zsidók azt gondolják, hogy a samáriaiak tisztátalanok, kevert nép, nem az Istent imádják, és viszont is ugyanígy gondolják a samáriaiak. És milyen különös dolog történik, amikor Isten úgy dönt, hogy mégis ezzel a Samáriával, ezzel a kevert lakosságú, gondolkodású, vallású néppel egyszer csak ez valamit. És Fülöp lemegy Samáriába, és ott elkezdi hirdetni az Istennek az igéjét, az evangéliumot, Jézus Krisztusról szóló tanítást. Ami fontos, hogy itt meglássuk az az, hogy Fülöp előtt mi történt, és Fülöp után mi fog történni. Mert tudnélik, nem Fülöp az első, aki evangelizál Samáriába, hanem Jézus Krisztus. Jézus az, aki először hirdeti az Isten országát, mégpedig egy parázna asszonynak. Utána ez az asszony elmegy, és tovább mondja ezt a jó hírt, és a város behívja Jézus, hogy lakjék pár napig náluk, és tanítsa őket. Történik már egy munka ezeknek az embereknek a lelkével, amit Isten elkezdett, méghozzá Jézussal. És most, amikor Fülöp megérkezik, egy különös dolog történik, hogy az elvetett mag szárba szökken. Milyen érdekes dolog ez. Milyen nagy tanítás arra nézve, hogy hogyan történik a te életedben, És hogyan történik akkor, amikor téged használ az Isten? Hogyan történik a te életedben? Valamikor Isten elvetett néhány magot. És ki tudja, miért és hogyan mindenkinek másképp egyszer csak úgy dönt, hogy megjelenik, valamilyen módon, lehet, hogy egy másik ember ez, lehet, hogy hallok valamit, és oda figyelek és felfigyelek rá, lehet, hogy egyszer eljövök templomba. És az Isten megeleveníti, amit akkor nekem mondott az elején, és élővé teszi, és egyszer csak történik valami csoda a szám, az én lelkembe. És megértem, másképp látok, mássá lesz az életem, mert az Isten valamikor azt a magot, amelyet elvetett, egyszer csak megelevenített. Kérdezd meg most magadtól, hogy te hol tartasz ebbe a folyamatban. Jézus előtt vagy? Még Jézus nem beszélt neked igazán az evangéliumáról? Vagy már ott tartasz, hogy Jézus és Fülöp között, hogy valahol már hallottál róla, de mégsem eleven, mégsem átformáló erejű az életedre nézve? Vagy már ott tartasz, hogy már el is mentek tőled úgymond az apostolok, és Szentlélekkel teljes szívű ember vagy? Mindig érdemes figyelni, hogy az ige, amit Isten bemutat a számunkra, abban hol helyez el téged? Hol helyez el, hogy milyen ponton akarja a te lelkedet most megérinteni? Jön Fülöp és prédikál, és egy furcsa történet rajzolódik ki a szemünk előtt, nincs is nagyon több ehhez hasonló a Bibliában, szintén egy kicsit egyedülálló. Mert akármennyiszer olvassuk az Új Szövetséget, akkor azt látjuk, hogy vagy már egy olyan időszakból szól az apostol, például Pálnak a levelei, amikor már hívőként szólítja meg a gyülekezetet. Vagy pedig, ha a pünkösdi alkalmat nézzük, akkor azt látjuk, hogy ott tulajdonképpen egyetlen nagy csodálatos esemény kapcsán, amikor a Szentlélek kitöltetik, és erővel megszólalnak az apostolok, akkor egy pillanat alatt mindenkinek összetörik a szíve, és megkérdezik a nagy kérdést, hogy mit cselekedjünk, atyám, fiam, férfiak, mit tegyünk, hogy üdvözüljünk, minthogyha szíven ütötték volna őket, ugye így mondja az ige. És tudjuk azt, hogy mintegy 5000 férfi csatlakozik a gyülekezethez. Ez egy különleges dolog, de mindig valahol ez a mintája tér vissza a megtérés, újjászületés történetekben, az igében, az Új Szövetségben, hogy hallják az igei hirdetést, és megtérnek, és újjászületnek. Ez az ige ettől erőteljesen különbözik. És bemutat számunkra egy olyan dolgot, ami nagyon-nagyon fontos, mert ma ebben rendkívül sok tévedés van azok között is, akik vezetik valamilyen rájuk bizottakat, lehetnek akár lelkészek, akár bibliatérvezetők, lehetne sorolni ezeket a különböző munkát végző személyeket, és magukban, a hívekben is nagyon sok tévedés van ezzel a kérdéssel kapcsolatban, ami fölmerül ezzel az igével kapcsolatban. Miről van tehát szó? Arról van szó, hogy más a felébredt ember, és más az újjászületett és megtért ember. Ezen az egy helyen teljesen klasszikusan ez a kettő elválik. Más a felébredt ember, és más az az ember, aki újjászületett és megtért. Ezek az emberek itt Samáriában látják a csodákat, hallják az ige hirdetést, mert ott volt Jézusnak a munkája előtte bennük, egy csomó mindent megláttak, látják a realitását az Isten valóságának, és elkezdenek hinni Jézus Krisztusban, mégis egészen odáig eljutnak, hogy megkeresztelkednek, tehát a szövetségnek a külső jelét, amit parancsolt Jézus, felveszik, és mégis kiderül, hogy valami nem történt meg az életükben. Így mondja az írás, hogy még nem vették a Szentlélek ajándékát. Tudjuk azt, hogy ez a kategória megtérés és újjászületés, ez egyazon dolognak két oldala. Az újjászületés az, amit Isten végez az ember lelkében, hogy átformálja a lelki világát, ez három ponton történik mindig meg. Intellektuális oldalról, akarati oldalról és érzelmi oldalról. Átformálja a gondolkodását, átformálja az akaratát, megtörténik egy furcsa csere az akaratban, hogy azt akarom, amit Isten akar, de azt nem akarom, amit a bűn akar velem szemben. Már nem a bűnnek akarok engedelmeskedni, hanem az Isten akaratának. Az ő akaratát keresem és akarom betölteni, az akaratban történik egy szöges megfordulás, egy teljes 180 fokos megfordulás, és ami érdekes és különlegesebb a dologban, hogy ez a fajta szó, amit erre a görögben használ, hogy metanoia, azt jelenti, hogy megfordulás és átdöfni a gondolkodásmódot. Ahogy eddig gondoltam, úgy soha nem gondolom. Túllépni a határaimon. Ezeket jelenti ez a szó, hogy metanoia. És ugyanez igaz az érzelem és érzületvilágban, hogy ott is történik egy megfordulás. És ugyanez igaz az intellektuális világban, hogy másképp fogok gondolkodni. Másképp fogom a dolgokat fontosnak tartani, másképp fogok világosan érteni, mert addig az Istennek a dolgait nem úgy értettem, volt valami elképzelésem, amikor újjászületik az ember, akkor világossága lesz. Na most egy sereg esetben emberekre rámondjuk, vagy önmagamról esetleg elhiszem azt, hogy én megtértem és újjászülettem, és az Isten véleménye erről a kérdésről más. Márpedig ez a legfontosabb kérdés, testvérek. Mert oda, az örök világba, a mennyek országába csak az mehet be, akinek új élete van. Akinek nincs, az úgy jár majd, mint Jézus példázatában az az illető, akinek nem volt fehér ruhája. És Jézus azt mondta neki, hogy barátom, miképp jöttél te be ilyen ruhába, és kidobják. Ez a legfontosabb kérdés, hogy újjászülettem, megtértem, vagy sem. Éppen ezért ez a kérdés, hogy mi történt az életemben, meg vagyok keresztelve? Nagyszerű és csodálatos dolog. Isten elkezdett valamit az életemben. Tudatosan azt mondtam, hogy én ezt az utat választani akarom? Nagyszerű és csodálatos dolog. De a legfontosabb, hogy a kegyelemnek ez a munkája el legyen végezve az embernek az életében. És amikor az Isten újjászüli az embert, akkor történik meg az, hogy voltaképpen megtér. A megtérés azt is jelenti, hogy hazatérni, visszatérni, nem úgy járni, ahogy eddig jártam, hanem másképp, más célokkal, más értelemmel, másnak szolgálva, nem önmagamnak, hanem az Istennek, és épp így teljesedik ki az életem, és lesz csodálatos, virágzó és gyümölcsöt hozó élet. Erről beszél a megtérés és az újjászületés kettős valósága. Amikor a samáriaiak hallják az igét, eljutnak egy bizonyos szintig, és mégis kell valami még ahhoz, hogy ezek az emberek megtérjenek. Most ezt az igét nagyon sokszor a karizmatikus vagy újpünkösdi gyülekezetek felhasználják arra, hogy lám-lám, itt lehet látni, aztán csak élő egyenesben, mint egy mozifilmben azt, hogy megtörténik a kézrátétel, és lám, az Isten szent lelke azonnal lakozást vesz ezeknek az embereknek a szívében. Hát ez nem teljesen így van, és még véletlenül se gondoljuk azt, hogy ez egy jó magyarázat lenne, vagy helyén való dolog lenne. Egyszerűen másról van szó, mert maga a kézrátétel az azt jelenti, egy bizonyos mértékben az áldás és a szövetség kötésnek volt a jele az ókorban. Mikor valaki kézrátételes áldást kapott, annak a két embernek akkor egy egészen különleges, valahol spirituális egyénétele történik meg, és az erősebb emberből árad valami, a gyengébb ember az áldott ember, akit éppen megáldanak. Amikor itt olvassuk az igét, akkor itt viszont azt olvassuk, hogy az apostolok imádkoznak, hogy nyerjék el ők is a szent lelket, és utána megtörténik egyfajta szívetségkötésként, hogy amikor rájuk veték a kezüket, akkor a Szentlélek Isten betölti ezeket az embereket. Ezt olvastuk az igében. És ez visszavezethető egészen odáig is, hogy azt ígéri ugye Jézus az apostoloknak, hogy amit ti megköttök, az köt velészen. Tehát az oldás és kötésnek a hatalmát is látjuk egyben, de mégis ugyanakkor azt látjuk, hogy az apostolok félelmetesen alázatosak, nem oda mennek, hogy na most mi megjöttünk, mi vagyunk itt a gyülekezet vezetői, és hát most fog megtörténni az, amire eddig vártatok, most fog megtörténni ez a csodálatos változás, szó sincs, oda mennek és imádkoznak, és ezek az emberek elnyerik Istennek a szent lelkét ajándékképpen. Halatlanul fontos dolog az is, hogy imádság által nyerik el, az Istent kérik, hogy megajándékoztassanak. Nem erőszakoskodásról van szó Istennel szemben. Nem arról van szó, hogy úgy mondják, mint a kielégítő lenne a jelen állapot. Próbáljátok csak testvéreim így, és akkor egyre jobban és majd csak valami, hanem imádkoznak azokért az emberekért, akik még nem nyerték el a Szentléleknek az ajándékát. Fontos, hogy mindenki lássa saját magával kapcsolatban, hogy hova tartozik ebbe a gyönyörű, hosszú képbe, amiben azt látjuk, hogy először Jézus munkálkodik, aztán elküldi Fülöpöt, aztán Fülöp után elküldi az apostolokat, és végül a Szentlélek Uralma betölti ezeknek az embereknek az életét. A te életed ebbe a hosszú sorba hol van elhelyezve, amikor Isten láttat téged az ő szemeivel? Hol van elhelyezve? Mert mindannyiunk számára egyetlen hallatlan fontos dolog van, hogy majd amikor egyszer elmegyünk, akkor hazamenjünk, és Isten velünk szembe ne ellenségként álljon. Ez az egyetlen fontos dolog. Megvallom nektek őszintén, hogy amikor én először igét hallgatni mentem egy hát nem évfolyam, hanem végül is osztálytársam, egy középiskolai osztálytársam hívott el engem Pasarétre. Ott hallottam először, hogy úgy mondjam, úgy, hogy hatással volt rám Isten igéjét, és utána jártam egy körülbelül fél évig oda, és egyszer volt egy olyan csodálatos élményem, hogy megértettem egy igét, ami nagyon nagy érzésekkel töltött el. És én azt gondoltam, hogy teljes bizonyossággal megtértem. És utána eltelt egy év, közben engem elvitte katonának, és mikor egyszer hazajöttem szabadságra, vagy nem tudom, hogy mondták ezt, tehát eltávozáson voltam, most már eszembe jutott, akkor találkoztam az egyik lelkipásztorral, és leültünk beszélgetni egy valaki más dolgában, és miután beszélgettünk, akkor egyszer csak rátért arra a kérdésre, hogy vagyok én ezekkel a kérdésekkel. Hogy vagyok Jézus Krisztussal, befogadtam-e az életembe, valóban újra az életembe, a bűneimet elvehette, és az igazságával megajándékozhatotta. És én mondtam, hogy persze, természetesen. És talán föltett nekem egy kérdést, hogy akkor mondd el azt, hogy mi a keresztény életnek az egyik legfontosabb dolga, ezt naponként csinálni szoktuk. És hát én mondtam mindenfélét, és az derült ki, hogy ő nem erre gondolt. És akkor elmondta azt, hogy ő arra gondolt, és ez a legfontosabb, és ha ezt egy ember nem tudja megmondani, akkor ott gond van az életében, hogy a naponkénti bűnbánatból való élet. Naponkénti bűnbánat és bűnbocsánatból való élet. És aztán utána tovább beszélgetünk, és tényleg kiderült, hogy néhány dolog, úgymond, az én Isten élményemből és megtérésemből hiányzott. Például ilyen, hogy a bűnvallás, hogy Jézus Krisztust behívni az életembe, hogy megkérni, hogy legyen az Uram, hogy hálát adni azért, hogy ő meghalt értem a kereszten, és én nekem nem kell ezért kárhozatra mennem, hanem örök élettel ajándékoztatom meg. Mindezek hiányoztak az én életemből. Hiányoztak abból az élményből, amiért akkor engem. És akkor vált világossá számomra az, hogy érte egy Isten élmény, de a megtérés és újjászületés nem történt meg az életemben. És akkor eltelt egy kis idő, visszatértünk többször erre beszélgetésbe, és aztán következett egy imádság, amikor ténylegesen megváltozott az életem. Amikor Isten belenyúlt, átformálta tényleg az akaratomat, a gondolataimat, az érzéseimet, az érzületemet, és megtörtént egy változás az én életemben. Miről szól ez a Samária? Hát erről, hogy mi van azzal, akit rád bíz, látod-e helyesen, hogy kicsoda ő felébredt, nagyszerű, akkor imádkozni kell érte. Mert az Isten kegyelme ajándéka a Szentlélek, jelenlét az életben, jelenlét az ember szívébe, akkor beköltözik a Szentlélek, meg amikor nincs még ott, az két külön dolog. Nem lehet erőszakolni, de lehet érte imádkozni. És aki másokkal foglalkozik, mert már Isten embereket bízott rá, annak látnia kell, mi a különbség a felébredt ember és a Szentlélekkel teljes ember között. Aztán szól neked ez az ige, és bemutatja, hogy hol tartasz. És megmutatja azt is, hogy aki imádkozik, annak adatik a Szentlélek. Nem csak annak, aki ért imádkoznak, hanem annak is, aki imádkozik érte. Hiszen Jézus így biztat bennünket, hogy kérjetek a ti mennyei atyátoktól szent lelket. Mert ha ti gonosz létetekre tudtok adni a ti gyermekeiteknek jó ajándékokat, és akkor hozza itt a példát, hogy követ nem ad senki a gyerekének, hogyha kenyeret kér tőle, kígyót sem, hogyha halat kér tőle, akkor mennyivel inkább a ti mennyei atyátok. Ezért, ha még nem születtél újjá, még igazándiból nem valósát az Isten lelkének jelenléte az életedbe, akkor most arról szól az Isten neked, hogy kérd, mert meg fogom adni. De legyen tiszta, hogy felébredt, vagy alvó, vagy újjászületett, megtért ember vagy-e. Mert onnantól lehet jól kérni. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük a te szeretetedet, hogy Jézust mindig küldöd a kellő időben. Köszönjük, hogy az igéd ez megvilágosít, és bemutatja, hogy hol tartunk a szent életben. Úrunk, arra szeretnénk kérni téged, hogy add teljes világosságot önmagunkkal kapcsolatban, hogy tudjunk jól kérni tőled. Köszönjük, Urunk, hogy a te szent harmadik isteni személyed különleges csodaként az új szövetség világában lakozást vesz az emberben. Köszönjük ezt a csodát, hogy belülről érthetünk téged, mert ő vezet, tanít, eszünkbe jutatja mindazt, amit Jézus mondott. Urunk, kérünk azokért, akik még igazán nem a tiéid, te cselekedj velük csodát. Kérünk az ő üdvösségükért. Kérünk azért, hogy folytasd és fejezd be ő bennük a te munkádat, hogy örök életük legyen. Köszönjük, Urunk, hogy bennünk is munkálkodsz, és kérünk téged, hogy hadd legyünk jó szolgáid és munkatársaid, add, hogy jól tudjuk látni a reánk bizottakat, hogy valóban tudjuk őket vezetni te feléd. Tudjuk segíteni a veled való úton, hiszen azért bízol ránk embereket, hogy közvetítsük mindazt, amit te ránk bízol, tanácsként, helyes szeretetként. Köszönjük, hogy részesítesz a munkádban, és kérünk téged, hogy adj látást, és adj bölcsességet benne. Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
Yeah.
Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a keresztség szereztetés igéjét, úgy, amint megírva található a Máté írása szerinti evangélium 28. fejezetében, a 18-tól a 20-ig terjedő verseiben a következőképpen. Jézus mondja, nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és imé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Továbbá hallgassátok meg, testvéreim, a János írása szerinti evangélium 17. fejezetéből a 3. verset. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Szülők, keresztszülők, keresztény gyülekezet. Az az ige, amit felolvastam, a szól a picinek, és szól nektek. Jegyezzétek meg ezt az igét, és emlékezzetek rá János írása szerinti evangélium 17. fejezetének 3. versére. Írjátok föl magatoknak, mindig előttetek legyen, mint ígéret és figyelmeztetés. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Legyen ígéret és legyen figyelmeztetés, hogy ebben a világban az ember halálba születik. Úgy születik, hogy a lelke halott, hogy távol van Istentől, hogy nem hisz, hogy a kárhozat állapotában van. Akár tudomást vesz róla, akár nem. És mindaddig ebben az állapotban marad, amíg meg nem tér, és a Szentlélek élő lélekké nem szüli. Mindaddig ebben az állapotban marad, még az Úristen ki nem jelenti önmagát neki, és el nem végzi benne azt a munkát, hogy élete legyen, hogy megtérjen. És az, amiről a Szentírás beszél, nem elmélet és nem emberi okoskodás, hanem megtapasztalható élő valóság. Szilárdabb bizonyosságotok lehet, és kell is lenni Isten léte és gondviselése felől, mint a székek felől, amikben most ültek. Az Istent meg lehet tapasztalni így. Kezének lehet látni a munkáit. Szeretetét lehet érezni, és így lehet benne bízni, és lehet az Istenre életet építeni. Mint egy szilárd alapra, mint egy olyan igazságra, mely soha el nem múlik, hanem örökre megmarad. Hogy Jézus mondja, az ég és a föld elmúlnak, de az ő beszédei megmaradnak, és mi porrá leszünk, mint ez a világ maga is, de az Isten igéje, ígérete, minden szava, és ő maga is örökre megmarad. És minden szülő szeretné a lehető legjobbat megadni a gyermekének, és ti is a legjobbat szeretnétek adni neki, hogy szebb legyen, és jobb legyen az élete, mint a tiétek, hogy majd ő is így adja tovább az utódainak, nekik is szebb, és jobb legyen az életük. De az élet igazi szépsége, igazi jósága, maga az igazi élet. Jézus azt mondja, mit használ a világ az embernek, hogyha az egész világot megnyeri és lelkében kárt val. Mit használ az embernek, hogyha a világ minden kincse az övé, de a lelke halott marad, és 80-90 vagy 100 esztendő letelte után kiteljesedik számára egy örök kárhozat. Isten azt mondja nektek, az örök élet az, hogy megismerjétek őt, és akit elküldött, a Jézus Krisztus. Ígéret és lehetőség, hogy ezt átadjátok neki. A gyermeket Istentől kaptátok ajándékba azért, hogy életre neveljétek. Akkor lesztek jó szülők és jó keresztszülők. Meg tudjátok neki adni a feltételeket, amik arra szükségesek, hogy hite legyen, de a hitet magát csak Isten tudja megadni neki, ezért is csak imádkozhattok. De a ti imádságotok, ha szívből való, ha komolyan veszitek, akkor nem hiába való. Mert akkor meghallgatja az Isten, és adja az életet, és adja az élettel járó áldást. Ha valaki megtalálja az örökkévalót, megnyert mindent. Ami időtlen végtelenségig a tiétek, amit senki nem vehet el, az az igazi kincs. Azt kell átadni neki is. Adjon Isten nektek erőt, bölcsességet és hitet, hogy az életet tudjátok nevelni, és adjon Isten áldást, hogy az élet megjelenjen a lelkében. Az az élet, mely jelenti az Istennel való közösséget, kapcsolatot, az élet forrásával és eredetével való harmóniát. Amen. Most pedig tegyünk vallást a mi hitünkről. Mondjuk el együtt felhangon az apostoli hitvallásra, hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban. Kifogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen e jövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatját, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig szülők, keresztülők, két kérdést intézek hozzátok, melyre hallható szóval és jó lelkiismeretből válaszoljatok. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Isten áldja meg szent elhatározásatokat, és adjon hitet, erőt és bölcsességet, ígéretetek és fogadalmatok teljesítéséhez. Sértek testvéreim, imádkozzunk! Mindenható Úristen, hadd adjunk hálát a picin gyermekért, hogy megszülethetett, és hogy itt lehet. Hadd adjunk hálát azért, hogy te a gyerekeknek is ugyanúgy ígéred az üdvösséget és az áldásokat, mint a felnőtt korúaknak. Hadd adjunk hálát azért, hogy te nem küldöd el a gyermeket sem, hogy neked gondod van rájuk, és gondod van eme picinyre is. És hadd könyörgjünk eme családért. Adj nékik tőled való igaz erős hitet, bölcsességet és erőt, hogy minden feltételét meg tudják teremteni annak, hogy eme picin gyermek megtérhessen, és életre születhessen. És áld meg ezt a picin, Urunk, tőled való igaz erős hittel, megtéréssel, újjászületéssel, és örök élettel a te országodban. Neveljed föl őt, tedd áldássá az életét. Urunk Jézus Krisztus, légy irgalmas hozzánk. Amen.
Attila, keresztelnek téged, az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Ámen.
Édesanyja, hogy akarjál a gyermek?
Kicsin gyermek, áldjon meg téged és őrizzen meg az Úr. Ajándékozzon meg a hittel és az örök élettel, neveljen fel egészségben és épségben, és tegyél fel életedet áldásra mindenki számára. Amen.